nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Az ősi apostoli köszöntés Péter által leírt formájában idéztem, nem véletlenül utalva ezzel arra, hogy Péterként vagyok itt több értelemben is, és a pünkösdi történetnek az egyik legfontosabb momentuma az én számomra, amikor az apostolok megtelnek Szentlélekkel, akkor ezt olvassuk, ennyit olvassunk, hogy Péter felállt és beszélni kezdett. És azt gondoljuk, hogy ez csak egy mellékes szám. Az a Péter kezd el beszélni, aki nem olyan régen egy egyszerű szolgáló lánynak is letagadta azt, hogy ismeri Jézust. Azt is, hogy ismeri őt. És akkor ugyanez a Péter feláll és beszélni kezd több ezer ember előtt, és bizonyságot tesz arról, hogy egyetlen út van az üdvösségre, és az Jézus Krisztus, a feltámadt Úr, az élő Úr. És valahol így fogok én is megszólalni itt, és az én életemben is legalább olyan különleges és nagy csoda, az Istennek nagy csodája az, hogy én beszélhetek sok ember előtt. Erről majd a bizonyság tételemben bővebben fogok szólni. Most hallgassuk meg Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét, ahogy ki van jelölve a számunkra a mai napra. A János írása szerinti evangélium 3. fejezetéből a 16. és a 17. verset a következő képen. Jézus Krisztus Urunk mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. A tegnapi pünkösdi ünnepen, az alapigében Jézus Krisztus Urunk szava szólalt meg, és ez folytatódik ma is. És már ez rámutat arra számunkra, hogy pünkösd is Jézus ünnep. Jézus Krisztusról szól, a Szentlélek senki másról nem tud bizonyságot tenni, senkire nem tud rámutatni, egyedül Jézusra. Luther mondta azt, hogy szegény Szentlélek nem tud másról beszélni, csak Krisztusról. És valóban így van. És ma is ennek lehetünk tanulni. Jézus Krisztus Urunk szólal meg pünkösd ünnepén. És a Szentlélek által, az ő szavai által lehet nekünk életünk. És az a mi imádságunk, mi úgy jöttünk ide, hogy mindenünk számára legyen ez élő valósággá itt, ezen a mai ünnepen. Hogy valóban Jézus jelen való legyen, jelen időbe kerüljön, hiszen ez a Szentléleknek a munkája, hogy számunkra személyessé legyen. Így volt ez az apostolok életében is. Igen, Jézus kiáradásának ünnepe pünkösd, tegnap én ezt fogalmaztam meg az igehirdetésben, és talán furcsa ez a megfogalmazás, hiszen mindenki tudja, hogy hát a Szentlélek kiáradásának ünnepe, de a Szentlélek által Jézus árad ki a mi szívünkbe, az ő szeretete, ő lesz személyessé, őt ismerjük meg, ismerjük fel annak, akinek ő maga kinyilatkoztatja magát. És nagyon furcsa az, hogy az apostolok számára is akkor vált élővé, pedig ők ismerték itt a földi életében. Látták az ő életét, követték őt, látták azt, hogy hogyan gyógyítja meg a betegeket, látták azt, hogy hogyan változnak meg az emberek, emberi életek Jézus jelenlétében. Hogyan szabadulnak meg különböző megszállottságban szenvedők, rabságban lévők, sőt, hogyan kelnek életre halottak. És mégsem ismerték Jézust. Azt mondtam tegnap, és hadd bátorítsak mindenkit, hogy egyszer érdemes így végigolvasni az evangéliumi leírásokat, hogy megnézzük azt, hogy mennyi félreértés van Jézus személyével kapcsolatban. Ő mond valamit egészen világosan, és a tanítványok nem értik, vagy félreértik. Olyan momentum is van, a legmegdöbbentőbb, amikor Péter félre mondja Jézust, és azt mondja neki, hogy hát ez nem esett meg veled, hát ne mondjál ilyeneket. Majd, hogy meginti, hogy ilyet nem szabad ilyenekről beszélni, hogy ő szenvedni fog, ő meg fog halni. Aztán máskor egyszer bizonyságot tesz arról, hogy ő szenvednie kell a vénektől, és és keresztre feszítik, és meg kell halnia, de harmadnapra feltámad. És akkor utána azt olvassuk, erre igen, elszomorodtak. És hát nem értjük, hát azért, hogy fel fog támadni. Nem is jutottak el eddig. Félreértették őt. És amikor megtörténik az, hogy keresztre feszítik, Péter megtagadja, az összes többi tanítvány is Jánoson kívül szétszalad, és nem értik az egészet. Meglepődnek azon, amikor az asszonyok jönnek, és mondják, hogy nincs a sírban. Nem hiszik. Azt mondják, ez valami asszonyi fecsegés. Senki nem volt közülük olyan, aki elment volna a sírhoz, legalább titokban, valaki kérdezte tőlem, hogy mit tettem volna, azt valószínűleg én se hittem volna el, hogy mindez megtörténhet, de esetleg egy kis esélyt az ember ad, elbújik egy bokorban, és megvárja a másnap hajnalt, hogy történik-e valami. Aztán, ha nem történik semmi, akkor nem mondom el senkinek, hogy ott voltam, és nincs is szégyen ebből. De még ez sem volt. Senki nem megy ki a sírhoz, az asszonyok sem ezért mennek. És megtörténik ez a csoda. Feltámadt az Úr, él az Úr. Aztán megjelenik a tanítványoknak, a zárt ajtókon bemegy, ott van egy kis pünkösd, rájuk lehel, vegyetek szent lelket, és azt mondja nekik, menjetek el, és hirdessétek a bűnbocsánatot, ahogyan az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. És ezután azt olvassuk a következő mondat a Péternek, elmegyek halászni. Lehet, hogy csak nekem nem tűnik úgy, hogy ez a bűnbocsánat hirdetése lenne. Még mindig nem megy el. Hát Jézus küldi. Miért nem? Mert még nem jött el a Szentlélek, nem lett világossá számára, hogy kicsoda Jézus. Ő megtagadta, ő csődöt mondott Péter, és így vannak a tanítványok is. Éppen ők hirdessék a bűnbocsánatot. Éppen ők vigyék az evangéliumot szerte a világba. És akkor eljön a pünkös napja. Így is olvassuk. Eljött a pünkös napja. És itt ír el bennünket is az ige. Eljön a pünkös napja, és hogy Pál apostol mondja, ki árad az Isten szeretete, ami szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által. És ez történik. Az Isten szeretete megragadja ezeket a csődöt mondott, egy kis szobába rettegő, összejöttek ők, de félelemmel, talán várakozással, de nem tudták, mire várnak, de az életük nem volt bennük élet igazán. És akkor megérkezik a Szentlélek, és ezek az emberek elkezdik hirdetni az evangéliumot, és azt olvassuk, hogy ennek hatása is van. Ezrek térnek meg, mert szíven találja őket az a mondani való, amit mondanak. Az Ószövetségből idéznek olyan igéket, amiket azok az emberek nagyon sokszor hallottak. És akkor hirtelen élővé válik mindez. Hirtelen életté válik, felismerik bűneiket, felismerik azt, hogy ők Isten nélkül élnek. És felismerik a megoldást is, az Isten kegyelmét. Hogy Jézus által van szabadulás, hogy él az Úr, és közösséget gyűjt. És ezt lehet továbbadni. És ez pünkösd ünnepének az igazi nagy jelentősége. Mert pünkösd Jézus ünnep. És Jézus Krisztus Urunk szólal meg ebben a mai igében, és emlékeztet bennünket a Szentlélek egy olyan igére, amit valószínűleg mindannyian kívülről tudunk, valaki mondta egyszer, lehet, hogy belülről kéne inkább tudnunk, az lenne az igazi, de mindannyian fel tudjuk idézni. A János 3.16. Mert úgy szerette Isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten szeretetéről szól, az evangéliumról szól. És hadd mondjam, olyan nagy dolog az, hogy minket evangélikusoknak hívnak. Minket az evangéliumról neveznek el. Az evangéliumról, amit megszólal a mi életünkben, és amit mi tovább adhatunk másoknak. És az evangélium röviden, dióhéjban szokták mondani, mint csebben a tenger, ebben az igében benne van. Mert úgy szerette Isten a világot. És ott van az elején kis szócska, ami nagyon fontos. Mert. És ez a kis szó hozzá kapcsolja az előzményekhez. Mert ez a mondat nem a levegőben lóg. Ez egy történetben van benne. Egy olyan történetben, amit most nagyon röviden fogok felidézni, de talán azért szükséges, mert egész nap erről az ige szakaszról lesz szó. És hogy el tudjuk helyezni, egyik professzorunk így mondta, hogy a helyi értékét is lássuk ennek az igének. Ez a történet egy emberről szól, aki eljön Jézushoz. Nem akárkiről van szó, egy nagyon tekintélyes emberről, egy idős emberről, egy képzett, tanult emberről, nevét is tudjuk, Nikodémusról. Nikodémusnak kérdései vannak. Egy nagyon becsületes, vallásos ember, és az is kiderül róla, hogy teológiailag képzett ember, a nagy tanácsnak, a zsidó nagy tanácsnak a tagja. Az élete alatt megy el Jézushoz. Hogy miért teszi ezt, találgatni lehet csak, talán szégyelte, hogy mások ne lássák. Aztán az is lehet, hogy éjszaka jönnek az emberbe igazán a kérdések, mikor lecsendesül minden, akkor szólal meg bennünk is a legtöbbször a lelki ismeret, akkor fogalmazódnak meg az életkérdések. És elmegy Jézushoz, és azzal kezdi, mint egy jó vallásos ember, hogy szépen körül udvarolja. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki nem tudja azt cselekedni, amit te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Nagyon szépen körül udvarolja Jézus, de Jézus nem megy bele ebbe a játszmába. Talán mi is így jövünk sokszor Jézushoz. Vissza tudjuk mondani mindazt, amit tanultunk, amit tudunk róla. Elmondjuk, de Jézus nem hagyja mindezt, hanem rögtön a lényegre tér. Azt mondja neki, szükséges neked újonnan születned. Mert ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És picit furcsa ez, mert mintha nem a kérdésre válaszolna, nem is tett fel kérdést, azt olvastuk, Jézus ezt válaszolta, de nem látjuk a kérdést. Hol van a kérdés? Mert az Nikodémusban van, belül fogalmazódik meg benne. Mert Jézus ismeri a mi kérdéseinket, akkor is, ha mi nem tesszük fel ezeket a kérdéseket. Ő jól tudja, hogy mi van az emberben, vagy éppen János evangéliumában megszólal. Jól tudja, hogy mi van bennünk. Mi tudjuk Balástól ezt, tudjuk elhallgatni, szóvilágok mögé bújunk, körül udvaroljuk őt, de ő tudja, mi van bennünk. Ismeri a mi kérdéseinket. És fontosak neki ezek a kérdések. És ezért mondja Nikodémusnak is. Szükséges nekünk mindjárt. Újonnan születnünk. Szükséges újonnan születnünk, szükséges felülről születnünk. Egy új születésre van szükségünk, egy új kezdetre van szükségünk, amit az Isten ad nekünk. És nagyon fontos az a megfogalmazás, ahogy mondja, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nem azt mondta, hogy nem mehet be, az is igaz, pedig meg se láthatja az Isten országát. Fel se ismeri, hogy mi az, amit elveszít ezzel. Ez egészen félelmetes, döbbenetes mondat. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És erről szól ez a történet, az újonnan születésről. Mert azt mondja ennek a vallásos embernek, hogy az ember, amikor a halál, akkor elmegy ebből a világból, akkor csak ugyanoda képes visszajutni, ahonnan származik. És senki nem ment fel még a mennybe, csak az emberfia. Ő tudja nekünk elhozni azt az életet, amely aztán az atyához eljuttathat bennünket. És bizony szívünk mélyén vallásos emberek, meg úgynevezett kereső emberek, vagy éppen teljesen ateista emberek, de erre vágyunk. Ezt próbáljuk pótolni. Valamiképpen hiányzik nekünk az üdvösség, a teljes élet, a boldog élet. És az első kérdés az ez, pünkösd ünnepén is. Hogy valóban teljes életem van? Teljes az életünk? Boldog az életünk? Hogyan éljük az életünket? Ezt hozzuk először Jézus elé. És megmondja, hogy mi a megoldás. Rögtön a lényegre tér. Rögtön a lényegre tér, mert úgy szerette Isten a te világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyan lehet miénk ez az élet? Hogyan tudunk újonnan születni? Az ember nem tud magától megszületni. Éppen ez a szó az, ami még a magyar nyelvben is passzív alakban van. Születik valaki. Valaki által. Mert nem tudunk, magunkat nem tudjuk megszülni. Értetlenkedik Nikodémus is. De nincs is erre szükség. Mert úgy szerette Isten a világot, olyan módon és olyan nagyon, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten az, aki ad. És minden alkalommal, minden egyes alkalommal, amikor az Isten igéje megszólal, ezt tapasztaljuk. Az egész Szentíráson végig húzódik az, hogy először mindig, minden esetben Isten ad, nem követel. Nem arról szól, hogy mit tegyünk mi meg, elvár valamit, és nekünk azt be kell teljesítenünk, hanem először mindig megajándékoz. Mert a szeretet az ilyen. És még annál a pontnál is, amit talán mi a leginkább úgy érzünk, hogy Istennek az akarata, a 10 parancsolat, az is úgy kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És ezzel azt mondja, ne féljünk kimondani, a tied vagyok. A tied vagyok, neked adom magam. A te Istened vagyok. Nem azt mondja, hogy a markomban vagy, a kezemben vagy, azt csinálok vele, amit akarok, ez is igaz. Ezt is mondja máshol. De először azt mondja, a tied vagyok. Mert a szeretet az először ad. És Isten így közeledik az emberhez, kezdetektől. És ez a legteljesebb mértékében és mélységében az ő egyszülött fiával ért el bennünket. Mert úgy szerette Isten a világot, olyan módon, olyan nagyon, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ez az egyszülött, ez annyit jelent, nem csak az, hogy ez az egyetlen, hanem hogy nincs más. Hogy ez a legteljesebb, nincs több, nincs más. Ezzel ő mindent odaadott. Önmagát adta. Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hogy aki ezt hittel megragadja. És a Szentlélek erre vezethet el bennünket. Bizalommal megragadja mindezt, amit Jézus Krisztusban adott nekünk az élő Isten. Az el ne vesszem, örök élete legyen. Mert enélkül az ember elveszett állapotban van. Bűnben él. És ez ennyit jelent, ez egy állapot. Ez nem cselekedeteket jelöl, az már csak a tünet. Az már csak a kifejeződése mindennek. Igazán mélyen az állapot az, ami minket meghatároz. Isten ítélete alatt vagyunk. Mi nem tudjuk cselekedni az Isten akaratát. Sőt, nem akarjuk cselekedni az Isten akaratát. Mi több Luther által, hadd mondjam így, és inkább azt a történetet elmondom. Ugye Lutherről van az a történet, amit minden konfirmandus tud nálunk, és ez az egyik kedvencük. De Lutherről köztudott, hogy ő ágoskorrendi szerzetes volt. Ráadásul egy nagyon kegyes szerzetes volt, akit a lelki ismerete nagyon gyötört. Állandóan imádkozott az Istenhez, és nem jutott nyugalomra, nem jutott békességre. Ment és gyónt, gyóntató atyánál, Staupitznál, naponta többször. És nem hagyta nyugodni a lelki ismeret. És Staupitz egyszer azt mondta neki, hogy Márton testvér, én föloldoznak téged a bűneid alól, nálad kegyesebb szerzetes nincs, te leszel az első ágoskorrendi szent, te kövön alszol, asszonyra nem tekintesz, betartasz minden szabályt, minden törvényt, amit be kell tartani, az imaórákat és mindent, neked most már kimerem mondani, egyetlen bűnöd sincsen. És akkor Luther azt mondta neki, te félreértesz engem, nekem nem szalon bűnöcskéim vannak, én gyűlölöm az Isten akaratát. Hát ez a bűn. Gyűlölöm az Isten akaratát. Nekem nem az a bajom, hogy ezt vagy azt megteszem. Akár lehet, hogy nem is teszem meg. Lehet, hogy erkölcsös életet élek. De gyűlölöm az Isten akaratát, mert nem vagyok kapcsolatban vele. És Isten erre akar elvezetni, és nem félelemmel. És erre még nagyon figyelni. Nem félelemmel. Nem azt mondja, hogy aki féli őt, hogy úgy jön, olyan hatalommal jön Isten meg a világba, hogy féljük őt. Nem úgy szerette, hogy szeretettel válaszoljuk erre. Ő kapcsolatba akar méghozzá, szeretett kapcsolatba lépni velünk. És ez az evangélium. Ez az, ami pünköstkor eljött, ami élővé teszi a mi életünket, ami ha megérkezik a mi életünkben, akkor valóban változást tud hozni. Meg tud szabadítani bennünket attól a megkötözöttségtől, amit a bűn állapota rajtunk végez. Abban az állapotban vagyunk, amitől nem tudunk szabadulni magunktól. Nem tudjuk újjá szülni magunkat. De eljött Isten szeretete, megjelent Jézus Krisztusban. Az Isten emberré lett, egészen közel jött, nem távol van, nem a magasságban van, hanem közel jött, vállalta a mi emberi életünket. Elhordozta és meghalt értünk, a mi halálunkat halta meg, a mi ítéletünket halta meg, hogy ne kelljen nekünk ítéletre bennünk. Ne legyen kárhoztató ítéletünk. Ezért jött el az Isten fia. És ez az, ami pünköstkor élővé válhat a számunkra. És ez az a szeretet, ami életváltoztató szeretet. Ez a szeretet, amely valóban, ha elér valakit, akkor meg tudja újítani az életeket. És erről szeretnénk majd bizonyságot tenni a folytatásban is. Hogy mit végez az ember életében a Szentlélek, amikor valaki megtapasztalja, valakit elér az Isten szeretete. Hogyan változtatja meg? Hogyan tud bennünket kihozni lehetetlen helyzetekből is? Én nem tudom most, hogy ki milyen lelki állapotban van itt. Kinek mi van most az életében, mi van a szívében. talán valami tragédia érte, vagy valami gyász van benne, a hiány. Vagy valami, amit talán nem merünk elmondani senkinek. Valami, amit ha tudnának rólunk az emberek, akkor nem lennénk olyan irigyelt emberek a mások szemében. Nem tudom, ki milyen lelki állapotban jött el, de Isten szeretete mindenkit elérhet. És ki tud minket hozni a lelkileg halott állapotban? Meg tudja eleveníteni az életünket. És ez a körülményektől független. És nem tudom, mennyi időm van még, hogy az én saját bizonyságtételemet is elmondjam, és valóban majd több részletben fogom megtenni, hogy kicsit rövidebb legyek, mert tulajdonképpen mi magunk folytatjuk ezt a részt úgyis, úgyhogy ott is majd még elmondom, de azért fontos ez a számomra, és azért szeretném elmondani, mert valóban az én életemben egy nagyon nagy csoda történt a megtérésemkor, ugyanis engem nem neveltek vallásos szellemben, egy olyan családból származom, mi nem jártunk templomba, és egészen a 20 éves koromig nem is nagyon foglalkoztatott az Isten kérdés, de meghatározta az életemet az gyerekkoromtól, hogy volt egy beszédhibám. Méghozzá egy nagyon komoly beszédhibám, amikor megtanultam beszélni már, akkor jelentkezett, dadogtam. Ez egy olyan fajta dadogás volt, ami akkor jött elő igazán, amikor olyan emberek között voltam, akiket úgy nem ismertem igazán. Tehát amikor a szűk családi körben voltunk, vagy olyanok, akiknél föl tudtam oldódni, akkor viszonylag folyékonyan tudtam beszélni, de ahogy már egy picit tágult ez a kör, mondjuk például az üzletben kellett venni valamit, az ABC-ben, akkor nem tudtam megszólalni, vagy dadogva szólaltam meg. Nyilvánosan pedig nagy, sok ember előtt meg végképp nem tudtam beszélni. És ez 14 éves koromban elvitt édesapám egy nagyon híres logopédus professzorhoz, és ő azt mondta nekem, hogy ha ezt 14 éves koromig, 15 éves koromig, tehát a kamaszkorban nem növöm ki, akkor ezzel együtt kell élni. Nagyon sokan azt mondták, a felnőtt lakosság 1%-a ilyen beszédhibában szenved, beszédfogyatékosnak így mondják, ezzel együtt lehet élni, próbáljak megbékélni mindezzel. Nem is nagyon foglalkoztatott már ez a kérdés, és 20 éves koromban jutottam el a Deák térre. Ez is az Istennek egy nagyon csodálatos munkája volt, én egy zeneiskolába jártam, a Kőbányai Zenei Stúdióba, mert rockstárnak készültem. Gondoltam, ha beszélni nem tudok, de lányokkal szeretnék ismerkedni, akkor azt a rockzenén keresztül tudom a leginkább megtenni. És ha valaki gitározik, én basszusgitároztam, akkor annak nem is kell beszélnie, mert az már népszerű lehet lányok körében. És hosszú hajam volt, ez ma már elképzelhetetlen, egyáltalán volt hajam, de volt hosszú hajam volt, és nem hoztam fényképeket, pedig mindig szoktam ilyenkor, mert nem hiszik el, hogy a bizonyságot ezeket megmutatom, hogy volt hosszú hajam, derékkimérő hajam volt, és a rockstárnak, hogy kell. Az érettségi, mikor megkérdezte az érettségi elnök, aki egy katonatiszt volt, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, akkor volt egy rockstár. És úgy ránézett a bizonyítványra, hogy ezzel a bizonyítványra valószínűleg tényleg csak rockstar lehet, ez erre fog engem vinni. És hát elmentem a Kőbányai Zenei Stúdióba, és ott, akármilyen furcsa, van klasszikus zenetörténet és zeneesztétika óra, és ott Bach János passióját vettük, Viktor Máté volt az, akiről később tudtam meg, hogy milyen családi felvelőkkel rendelkezik, és elhozta a Bibliát, kinyitottuk, megnéztük a passió történetet, a zene nagyon megfogott engem, Bach zenéje. Hol lehet Bach zenéjét élőben hallani? A Deák téren. Elmentem a Deák téren, ott hangzott egy igehirdetés, elgondolkodtatott a dolog. Mondom, akkor ezt el kéne olvasni a Bibliában, hogy is van ez. Na, ez még nem volt egyáltalán olyan hittel történő bibliaolvasás, inkább csak hibát szerettem volna találni a Szentírásban, mert ez nekem nagyon gyanús volt, a furcsák ezek a keresztények. És őszintén szóval egyetlen tudatos, élőhitű embert nem ismertem a közvetemben, de akiket ismertem, azok nem volt, ilyen vallásos emberek voltak inkább, de az nem volt túl pozitív élmény a számomra. És hát elkezdtem járni a Deák téri istentiszteletekre, közben otthon olvastam éjszakákon át az Új Szövetséget, és egyre inkább világossá vált számomra, hogy itt valami többről van szó, mint csak pusztán leírt szavakról. Az első ige, ami nagyon megragadott, az én Máté evangéliumát kezdtem el olvasni, csak úgy teljesen Hályok Kovács módjára, ami éppen jön. És Máté Evangéliumánál eljutottam a hegyi beszéd végéig, ahol az van, hogy a nép csodálkozott, álmélkozott Jézus beszédén, mert nem úgy tanította őket, mint az írástudói, úgy, mint akinek hatalma van. És úgy ez a szó megragadott engem, mint akinek hatalma van. És valamit éreztem ebből, hogy a Szentlélek készítette elő az én megtérésnek, hogy Jézusnak, mint a hatalma ennek, úgy szólal meg. Ezek nem egyszerű szavak, nem olyan, mint amit én hallottam róla, nem olyanok, mint a Jézus filmeknek az ilyen bárgyú ábrázolása, amit én addig láttam, amit levetítettek, soha nem tetszett Jézus. Mindig ilyen, egy ilyen szőke ember, aki jóképű ember, aki nagy igazságokat mond, felhangon, nem ilyen Jézus. De Evangéliumban nem ez volt előttem, hanem mint akinek hatalma van, súlya van a szavakban. És jártam a Deák térre, jártam, és egyik alkalommal egy idős lelkész, már nyugdíjas lelkész, hirdetett a Bibliát. És szokták mondani, és nem szoktuk elhinni, az történt, hogy mintha nekem szólt volna csak az ige hirdetés. El is tűnt mindenki. A Deák térről pedig nagyon sokan voltak, amikor ez az idős lelkész, különösen mindig sokan voltak a tiszteleten. Eltűnt mindenki, és nekem szólt az ige hirdetés. És hirtelen világossá vált számomra, hogy mindez értem történt. És az az ige volt, ami igazán megragadt, a János 3:14-15, aztán keresem, mint ugye, ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemelteni, hogy aki hisz, örök élete legyen ő benne. És elmesélte, elmondta, úgy megjelenítette előttünk az idős lelkész, hogy hogy történt mindez az érc kígyóval, és azt mondta, hogy felnéz erre, hittel, örök élete van. És azt kérdezte, mi ebben a logika? Azt mondta, semmi. Hát ha megvar valakit a kígyó, akkor azt ki kell vágni, ki kell szívni, ma már úgy mondjuk ellenszírumot kell be, azt fölnézni egy érc kígyóra, ezt nincs értelme ennek. Azt mondta, az Isten provokációja ez. Okoskodsz, vagy hiszel nekem? És ezt még többször elmondta, hogy ez testvérem most a kérdés, okoskodsz, vagy hiszel nekem? Felnézel a keresztre, és akkor élsz, vagy okoskodsz? Hogy vált meg Krisztus a kereszt? Hát, hogy nem értjük. Hisszük. Rábízzuk magunkat, és akkor életünk van. Akkor megelevenedik az életünk. És ott valahogy ez mind rám zuhant, mindaz, ami az addigi életemben teher volt, és hirtelen megnyílt az Isten szeretete. És nagyon érdekes, hogy egy olyan gyermek voltam, aki semmiben nem volt igazán jó. Semmiben nem voltam kiemelkedő. Mindig úgy szerettem volna, hogy irigyeltem azokat, akik ebben jók, abban jók. Mindig egy olyan közepes voltam minden. Sportoltam abban, és mondták, hogy ha többet edzenék, akkor jó lenne, ha szorgalmam több lenne, nekem nem volt szorgalmam, nem akartam többet edzeni, nem akartam többet gyakorolni a gitárral, úgy semmi nem, úgy igazán nem akartam semmit. És jön Jézus Krisztus, és azt mondja, nem baj, nem is kell, én így szeretlek téged. Engem? Így? Igen. Nekem fontos vagy. Én? Igen. Nem kell akarni? Nem kell. Hirtelen ez úgy megváltoztatott, hogy akarni kezdtem egy csomó mindent, és hirtelen már a teológián jó tanuló lettem, és éjszakákon át tudtam tanulni, olvasni, a vizsgákra készülni, addig nem tudtam koncentrálni 10 percig semmire, semmiben nem voltam kitartó. Hadd mondjam, a szüleim, azok, akik nem hívő emberként, figyelték azt, hogy mi történik velem, és sokáig várták, hogy meddig tart ez, ők még úgy bizakodtak abban, hogy hát ha ez elmúlik, majd előbb-utóbb elmúlik. Mondtad, hogy 16 évben figyelnek, az ennyire talán nem súlyos helyzet, de ideig mindenképpen az volt, hogy majd hagyjad, nem érdekes majd. Én mindenkinek bizonságot tettem, mentem ott, és szóltam, és jó van majd ez kívülni. És én sem értem, élő úrunk van, ő az, aki megtart. Én nem lennék ebbe se kitartó, én nem vagyok kitartó semmiben. De ő az, aki megtart. Ő az, aki minden nap szól hozzám, és így próbál éreztetni engem. Úgyhogy én mai napig azt gondolom, hogy semmiben nem vagyok kiemelkedő, ebben sem, de ő az, aki mégis mondja, hogy mennyiért szóljad az én igémet. Az, hogy ez hogyan történt, ezt majd a következő részben fogom elmondani, mert azért az is egy érdekes, hogy nem múlt el azért beszédhívám ugyanis a megtérésen, mert azért nem egy ilyen csoda folytán jött, hogy a rögtön elvette, egy egészen más folyamat volt, de azzal is nevelt engem az Úr, és mai napig nevel, ezt majd a bizonságtételeknél fogjuk elmondani, hogy számunkra legyen az az üzenet, hogy a Szentlélek az Isten szeretetéről győz meg bennünket. Hogy nem kell semmit sem tennünk, mert minden el van készítve, és minden készen van. És ez az, ami számunkra mozgásba hoz minket, mert ezáltal lesz az ember, amikor felszabadul ettől a kényszer alól, hirtelen rájön arra, hogy szeretetből cselekedhetek, hálából cselekedhetek, és adhatom tovább mindazt, amit én magam is kaptam. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy önként adtad magad a keresztre. Köszönjük, hogy te nyerted meg nekünk a versenyt. Köszönjük, hogy nem nekünk kell emberkedünk, tennünk valamit, hanem te elvégeztél mindent. Ez hadd szabadítson fel bennünket arra, hogy tudjunk szabadon szolgálni másoknak, és tudjunk szabadon szolgálni neked. Arra kérünk, hogy add a Szentlélek világosságát a mi szívünkben, hogy valóban meggyőzzön minket a szeretetről, amely kiárad a szívünkben, amelyet te hoztál el nekünk, azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. A te neved.